a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány nem engedi, hogy a magyar felsőoktatás jövőjéről Brüsszelben döntsenek. Erről beszélt Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, illetve Varga Bajusz Veronika, a tárca felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára egy a közösségi oldalra feltöltött videóban. A miniszter azt emelte ki, Magyar Péter a Tisza párt elnöke tálcán kínálja az egyetemek függetlenségét. Ismerjük jól, mit szokott mondani, egy kis szuveneritásról kell csak lemondani. De mit jelent ez? Tette hozzá. Magyar Péter egyetért azzal, hogy legyen európai diploma, azaz Brüsszelben mondják meg, hogy mit kell itt Magyarországon oktatni, hogy ki legyen Magyarországon rektor. Mi több, egyetért azzal. Varga Bajusz Veronika azt mondta, Magyar Péter lepaktált Brüsszellel, és láthatóan nem a magyar hallgatóság lehetőségeinek a bővítésében érdekelt, hanem abban, hogy Brüsszel diktátumait végrehajtsa, és politikai tőkét kovácsoljon a hallgatók helyzetéből. Az Erasmus visszaállítása fontos cél, de nem bármi áron, nem szuveneritásunk, és nem az egyetemi autonómia árán, tette hozzá. Március 31-éig kell érvényesíteni a felsőoktatási diákigazolványokat ahhoz, hogy az érintettek kedvezményesen vehessék igénybe a budapesti közösségi közlekedést, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a távirat irodával. A közlemény szerint a felsőoktatásban tanulók esetében a diákigazolványt fél évente érvényesítő matricával kell ellátni. A 2024-25-ös tanév első fél évére szóló matricát tartalmazó diákigazolványok március 31-éig érvényesek. 100 millió forintos támogatással segíti a Richter Gedeon NRT centenáriumi alapítvány a közoktatási intézmények természettudományos fejlesztését, tudatta a cég a távirat irodával. A közlemény szerint tavaly 35 intézmény kérelmét támogatta az alapítvány. A program célja, hogy a következő években még több intézménynek nyújtson támogatást, tovább erősítve ezzel a magyar természettudományos oktatást. Az automatikus mérőállomásokon a szállópor koncentrációja túllépte a tájékoztatási küszöbértéket, ezért Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere elrendelte a füstködriadó tájékoztatási fokozatát, közölte a Vármegyeszékhely polgármesteri hivatalának sajtóosztálya a távirat irodával. Mint írták, az előrejelzések szerint nem várható jelentős levegőminőség javulás a következő napokban. Emiatt az önkormányzat arra kéri a lakosságot, vegyen részt a smog helyzet mérséklésében többek között azzal, hogy személyautó helyett közösségi közlekedéssel utaznak az emberek. A közleményben arra is felhívják a figyelmet, hogy tájékoztatási fokozat idején tilos bármilyen nyílt téri égetés. Ennek betartására és fokozott ellenőrzésére a polgármester az önkormányzati rendészetet bízta meg. A befizetett szolidaritási adó nem jár vissza, írta a nemzetgazdasági miniszter Budapest főpolgármesterének címezve a közösségi oldalán. Nagy Márton posztjában arra kérte a főpolgármestert, hogy alaposan olvassa el a fővárosi törvényszék ítéletét. A miniszter szerint a döntés egyértelmű, mivel utóbb az alperes határozatot hozott, ezáltal a beszedési megbízások előfeltétele teljesült. Ettől az időponttól az alperes ezen összegeket kezelheti. Ezen okból a szolidaritási hozzájárulás összegeinek visszafizetésére az utóbb bekövetkezett tényekre tekintettel az alperes nem köteles, idézte a miniszter. A német választáson a Keresztény-Szociális Unióval közösen győzelmet arató Keresztény-Demokrata Uniót vezető Friedrich Merz bejelentette, hogy a harmadik helyen végzett szociáldemokratákkal akar kormánykoalíciót alakítani. Gyors és építő jellegű tárgyalásokra készülünk a szociáldemokrata párttal annak érdekében, hogy nagyjából húsvétra megalakulhasson az új kormánykoalíció, mondta el Merz. Hozzátette, az alternatíva Németországnak előretörése utolsó figyelmeztetés a mérsékelt pártoknak arra, hogy közös megoldásokat találjanak. Végül az időjárásról. Kedden vékonyodik, szakadozik a felhőzet, az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, de nyugaton, délnyugaton lehetnek tartósan felhős, borult részek. Csapadék napközben nem valószínű, legfeljebb szitálás lehet a Dunántúlon. Estétől nyugat felül másutt is megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ekkortól néhol eső is előfordulhat. A déli délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon élénk, Sopron környékén időnként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 8 és 14 fok között várható, de északkeleten kicsit hidegebb lehet. Híreket hallottak.
Mindennapi egészségünk. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban az influenzáról és annak tüneteiről beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. Szóba kerül a megelőzés fontossága, így például a helyes maszk használat, vagy éppen a higiénia jelentősége. A szakember azt is elmondja, a lázcsillapítás területén is sokat tévhit, ezeket is igyekszünk körüljárni, ha tehetik, tartsanak velünk.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, dr. Herceg László egriházi orvost, akivel szerintem egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélgetni, hiszen benne vagyunk a közepében az influenza szezonnak, csúcsosodik a betegek száma, és nagyon komoly tüneteket okozhat. És hát azt sem tudhatjuk feltétlenül, hogy influenzával van dolgunk, Covid-dal van dolgunk, vagy egyéb más fertőződéssel. Úgyhogy köszöntöm a stúdióban.
Én is köszöntöm az érdeklődő a hallgatókat. Hát igen, fellángolt a járvány. Na, azt látjuk, hogy most olyan mutatók vannak, olyan megbetegedés számok, ami utoljára 2015-16-os évben volt. Ugye mindig hullámzik az ilyen szezonális járványnak a megjelenése, mindig attól függ, hogy milyen típusú törzs az, ami éppen aktív. Azt látjuk, mint ahogy volt valamikor a spanyol nátha, ugye akkor volt egy óriási fellángolás, és olyan 10-11 évenként mindig megjelenik az az A influenza törzs, amelyik a nagyon fertőzőképes. Tehát a spanyol nátha óta úgy lehet nézni, hogy körülbelül 10-11 éve. Tehát most is ugye 15-16-ban jelent meg előzőleg egy ilyen óriási influenza hullám. Hát vajon miért van ez? És miért mutat ilyen furcsa felfutást? Hát egyrészt maga az a törzs, ez az influenza vírus törzs, az A csoportba tartozó, kifejezetten erős megbetegedítő hatása van, és valahogy, tehát hogy az áthatolás a rendszerben, a terjedés, a fertőző képessége is ennek sokkal erősebb, mint a többi törzsnek. Úgyhogy most itt tartunk, hogy újra kétféle A-vírus törzs az, amelyik uralja a terepet.
Befolyásolja ezt egyébként, mert hogy azt olvastam, hogy a COVID időszak alatt nagyon gyakran fertőtlenítettük a kezünket, használtuk a maszkot, tehát sokkal több volt a védelem felénk és mások irányába is, hogy ez a szünet adott egy lendületet annak, hogy az influenza most nagyon fel tudott lángolni.
Ez is szerepet játszik nyilván. Tehát akkor, amikor mindenki meg volt ijedve a Covid-tól, akkor betartotta, vagy betartatták velük járványügyi intézkedések kapcsán.
Hát megféltek az emberek, tehát hogy amiatt is
muszáj. Így van, ott volt a félelem is, mert meglehetősen ijesztő volt ez a Covid-járvány, ugye elég sok, nem csak híres embert, hanem akár közeli hozzátartozót, és nagyon sokan elveszítettek ebben a járványban, és volt egy ilyen fajta félelem, rettegés, és jobban odafigyeltek a védekezésre. És tulajdonképpen arról van szó, hogy ott annyira jól védtük magunkat, hogy az influenza sem tudott, tehát a Covid ideje alatt nem is volt igazán influenza járvány. Igen. Mert hogy vigyáztunk arra, hogy ne terjedjen tovább ez a kórság. Na most ugye kétféle módon lehet védekezni, egyrészt betartjuk a személyhigiénés javaslatokat, tehát megmosuk a kezünket, nem veszük úgy a szánkhoz, hogy bármi mást megfogtunk, amin esetleg ott lehetett egy vírus. Másrészt pedig a maszkviselés, azokon a helyeken, ahol jobb az esély a vírus terjedésére, melyek ezek a helyek? Általában zárt terekben, és ahol sok ember van egymás közelében, és elég, hogyha egyetlen egy valaki eltüsszenti vagy elköhögi magát, az azt jelenti, hogy már szét is szórta a levegőben a kórokozót. Ugye rengeteg vita volt a maszkokkal kapcsolatban, hogy akkor ez mire jó, meg hogy jó, meg ilyenek, meg hát mindenféle ilyen konteó elméletek, hogy ez most így megfogja az embereket. Igen, na, szóval ez teljesen butaság. A lényeg az, hogy a hagyományos orvosi maszk, tehát ez az úgynevezett műtőmaszk, és ezek a textil divatos maszkok, amit még most is látok embereken, az egy dologra jó. Arra, hogy az, aki éppen fertőzött beteg, az a maszk mögé zárja a saját fertőző kórokozóit, és ne terjessze a környezetére. De ezek a maszkok igazán nem védenek meg a külső kórokozókkal szemben, tehát hogyha igazi védelmet akarunk, akkor az úgynevezett FFP maszkokra van szükség, mert az a külső kórokozókat kívül tartja.
Szerintem akkor ismertük meg ezt az FFP2-es maszkot, ami addig talán nem is volt a köztudatban benne, de akkor, ha ezt használjuk, akkor elkerülhetjük annak az esélyét, hogy mi fertőződjünk meg.
Igen, sokkal jobban elkerülhetjük. Személyes tapasztalatom is volt ezzel kapcsolatban, ahogy ugye a karácsony utáni időszakban kezdett berobbanni az influenza járvány, egyre többen jöttek a rendelőmbe ilyen panasszal, és hát nyilván az ember megvizsgálja a beteget, nyitsa ki a száját, megnézem a torkát, stb. És van, aki egyszerűen ekkor, amikor vizsgálják, nem tudja visszatartani a köhögését, úgyhogy jártam úgy az egyik pacienssel, hogy nagy szájtátva rajtam a maszk, de nem volt pajzs, csak úgy a maszk volt rajtam, és ahogy kinyitotta a száját, így puff, telibe kaptam, úgyhogy utána levettem a maszkot nyilván, oda mentem mosakodni, lemostam az arcomat, kidobtam a maszkot, majd néhány nap múlva rajtam is megjelentek a betegség tünetei.
Nem
lázzal, csak hőemelkedése, tehát a hagyományos ilyen egyszerű orvosi maszk volt rajtam, tehát ez is bizonyítja, hogy az önmagában sajnos nem véd meg minket, tehát az FFP maszk, ami véd, hogyha a hagyományos vagy a textil maszkot használjuk, azzal pedig a környezetünket védjük, mint már megfertőződött betegek, nem adjuk tovább a kórokozót.
Csak van értelme annak a sima, egyszerű műtős masznak is egyébként?
Abszolút van értelme, tehát hogyan lehet megelőzni egy járványt? Úgy, hogyha nem adjuk át, nem adja át egyik ember a másiknak, tehát ilyenkor kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben vagyunk, és minél közelebb vannak egymáshoz az emberek. Nyilván ilyenek a tömegközlekedési eszközök, ilyenek az üzletek, boltok, kisebb-nagyobb, tehát ott, ahol már a pénztárnál sorba állunk, ott már tarkon köhöghetnek. De ugyanígy, tehát ahol mondjuk várakozni kell, mondjuk egy bankfióknak a váró termében, vagy váróhelyén, vagy akár orvosi ellátásra várakozva a betegváróban, ideális hely a fertőzés átadására, és hát nem beszélve arról, hogy azok a közösségek, amelyek zárt térben vannak, tehát az óvoda, iskola, bölcsőde, tehát ezek a helyek. Igen, a tömegközlekedést, mint említettem, tehát hogy ezek mind olyan helyek, ahol simán terjed a kórokozó.
Mondott egy nagyon fontosat most, doktor úr, szerintem, amiről kevés szó esik, mert hogy mindig a kéz higiéniájáról beszélgetünk, hogy muszáj kezet mosni, mivel mossunk kezet, hogyan fertőtlenítsünk, de az arcunkat, azt nem nagyon szoktuk említeni, hogy az arc megmosása egyébként az is mennyivel hatékonyabbá teszi ezt a védelmi rendszert.
Hát az arc eltakarása a maszk által, ugye, ez már egy óriási segítség, tehát ha a légzőnyílásainkat, az orrunkat és a szánkat.
Ha helyesen használjuk a maszkot.
Pontosan, mert hogy nagyon sokszor látom, hogy inkább ilyen áltakarónak használják, legfeljebb a saját beszédüket nehezítik meg azáltal, hogy a szájukat betakarják, viszont szabadon belélegeznek az orron át mindent. És hogy ezek a vírusok, ezek a nyálkahártyán telepszenek meg. Tehát ha valaki szabadon hagyja az orrát, az azt jelenti, hogy ő simán beszippantja a vírust. Hogyha szabadon hagyja az orrát, és mondjuk tüsszent egyet, akkor az orrán keresztül is terjeszti ezt a vírust, úgyhogy ez úgynevezett cseppfertőzéssel terjed. Ez azt jelenti, hogy cseppfertőzés a közvetlen, tehát ilyen majdnem 100 km/h sebességgel távoznak ezek a mikrocseppek a nyálkahártyánkról, amikor tüsszentünk, majd köhögünk egyet. óriási sebességgel, és ezáltal nagy távolságra is. A másik pedig, hogy ugye van az orrnak egy ilyen szűrő funkciója is, vagyis az orrkagylók egy olyan örvénylő áramlást tesznek lehetővé a belégzett levegővel, hogy ami a lebegő részecske a környezetünkben van, az ott az örvénylés hatására kirakódik az ornyák a hártyára, tehát így szűrjük tulajdonképpen a környezetből bekerülő anyagokat. Egy előszűrés a légutakban, az nem szerencsés, hogyha bekerül az alsóbb légutakban valami. Tehát itt már megfogjuk a különböző vírusokat, a cseppfertőzésre terjedő dolgokat, de a környezet szennyező porkorom, egyéb más szemcséket is. És azáltal, hogy ott forog a levegő az orrjáratokban, ezáltal egy bizonyos fajta párolgás is van a nyálkahártyán keresztül, előnedvesíti a levegőt, ami már az alsóbb légutakba kerülhet. Mert egyébként, hogyha direktbe jönne, látjuk azoknál a pacienseknél, akiknek mondjuk gége tumoruk volt, és csináltak egy ilyen, a légcsövön egy ilyen nyílást, amin keresztül kapják a levegőt. Nekik ugye nincs meg ez az orrvédő elsődleges szűrő funkció, azoknál sokkal gyakoribb a légcső és a hörgőgyulladás előfordulása, mert ugye nincs meg ez az elsődleges szűrőrendszer.
Nagyon sokféle tünetet tud okozni. Első körben ugye a lázat szoktuk említeni felső légúti megbetegedéseknél. Mondjuk itt, ha konkrétan az influenzáról beszélünk, akkor nyilván egyéb más tünetek is előjönnek. Hogyan tudunk ezzel megküzdeni mi otthon?
A láz az egy természetes védekező reakciója a szervezetnek. Régebben az volt az elterjedt szokás, meg ajánlás, akár az egészségügy részéről is, hogy ha lázas valaki, az azonnal csillapítani kell a lázat. Rájöttünk arra az utóbbi néhány évtizedben, hogy a láz az egy védőmechanizmus. Tudnélik, mi melegvérű élőlények úgy tudjuk megvédeni magunkat a kórokozókkal szemben, hogyha a kórokozó a szervezetünkbe kerülve az immunrendszert, mondjam azt, hogy izgalmi állapotba hozza, ahol termelődnek olyan anyagok, amelyek a központi idegrendszerbe eljutva a hőközpontba kiváltják a lázat. A mi testünk az olyan 36 fok, 37 fok közötti hőmérsékleten működik nagyon jól. A kórokozók 37 fok fölött nem tudnak szaporodni. Tehát megáll a baktériumok szaporodása, megáll a vírusok szaporodása, ezt onnan tudjuk, hogy mióta ezeket a kórokozókat laboratóriumi körülmények között próbáljuk szaporítani, kiderült, hogy ha 38 fokos lett a termosztát, akkor buff, kipusztult minden tenyésztés a táptalajon, tehát nem tudták tovább vinni. Úgyhogy valójában a láz az egy nagyon jó védőmechanizmus, tehát 38-39 fok között, hogyha a közérzet megengedi, ha nincs olyan típusú betegség, szívbetegség, tüdőbetegség, stb., ami miatt egyébként a szervezet nehezen tűrni a lázas állapotot, vagy olyan idegrendszeri probléma, görcskészség, stb. Ha nincs ilyen, tehát egy elvileg egészséges emberről van szó, akkor hagyni kell a lázat akár 39 fokig is. Itt a lázcsillapítással kapcsolatban vannak mindenféle tévhitek. Például, amikor valakit elkezd rázni a hideg, akkor az azt jelenti, hogy beindul a láz képződését, vagy kialakulását elindító kémiai folyamat a szervezetben, vagyis az izmok elkezdenek dolgozni. Még akkor is, hogyha én nem akarom dolgoztatni, de ez a remegés, ez a hidegrázás, ez arról szól, hogy az izmok beindulnak, hogy hőt termeljenek, ekkor hogy kialakuljon a védekező láz. Ekkor megy föl a láz. Na most ilyenkor de legjobb az emberkét gyorsan valami meleg takaróba mindenben, a közérzete is jobb lesz, hogyha ezt a hidegrázást érzi, hogy akkor gyerünk, meleg, dunsztoljuk be egy kicsit. Ezáltal hamarabb fog fölmenni a láz, és sokkal jobb lesz a közérzet. Tehát van, aki ilyenkor hó, csuklóra ide-oda, hideg vizes ruha meg, hát csak rontja a közérzetet, és a lázképződés hatékonyságát is rontja. Tehát ennek semmi értelme. És ilyenkor, amikor megy föl a láz, és hidegrázás van, nem biztos, hogy érdemes elkezdeni a lázcsillapítást. Mert akkor megakadályozzuk a lázképződést, hanem hagyjuk szépen fölmenni, legyen normális hőmérő, és akkor megnézzük, hogy milyen hőmérséklet. Most ezek a mindenféle olcsó digitális hőmérők néha elég téves eredményeket tudnak hozni, tehát ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy egy mérés nem mérés, nézzük meg hónajban, vagy hogyha kellőképpen meg tudjuk tisztítani a hőmérőnek azt az érzékelő kis végét, tehát szappanos vízzel lemosni, vagy esetleg ilyen fertőtlenítőszeres dologgal, most már mindenütt lehet ilyet kapni a COVID óta. Azzal letörőjük, akár a szájba is be lehet tenni, ott azért néhány tized fokkal magasabb hőmérsékletet fogunk mérni, mert a hónajban inkább az úgynevezett köpenyhőmérsékletet mérjük, az egyéb testüregekben pedig inkább a belső hőmérsékletet tudjuk mérni, tehát érdemes többször mérni. Nézem, hogy 37,2, jó, hát akkor hőemelkedés, de valahogy olyan közérzetem, mintha tüzelne a testem, rakjuk be még egyszer, nézzük meg. Egy mérés nem mérés, két mérés már útba igazít, a három mérés meg az igazi, és mondjuk az utolsó kettő mérés átlagát érdemes venni. Ugyanez van egyébként a vérnyomás mérésnél.
Igen, erről már beszéltünk is, ugye,
hogy egy mérés nem mérés. Na szóval, hogyha 39 fok fölé megy a láz, és már nagyon rossz a közérzet, akkor érdemes a hagyományos lázcsillapítókat. Ugye két fajtát ismerünk, az egyik az úgynevezett metimazol származék, én most nem mondok gyógyszerneveket, a másik pedig a paracetamol származék. Ez a két leginkább elterjedt, de vannak a nonsteroid gyulladás csökkentő gyógyszereknek is lázcsökkentő hatásuk, tehát hogyha nincs más otthon, akkor esetleg korábban ilyen mozgásszervi fájdalomra kapott fájdalomcsillapítót is elő lehet venni, ebből is már nagyon sok háztartásban ott van az embereknél, egy fogfájásra, fejfájásra használatos dolog, tehát ezek is jók a lázcsillapításra. Ezek a hűtőfürdők, én azt mondom, hogy nem biztos, hogy annyira szükségesek, szóval ez nagyon-nagyon kritikus esetben, amikor mondjuk 40-42 fok fölötti hőmérséklet van, és hiába adtunk neki lázcsillapítót, akkor használtunk úgynevezett priznicet, ami azt jelentette, hogy egy nem jéghideg, hanem szobahőmérsékletű vizes törölközőt, vagy ilyen összehajtogatott lepedőt tekerünk rá a törzsre, és ugye annak, ahogy a test kezdi átmelegíteni, beindul egy párolgás, és a párolgás hőelvonással jár, tehát ezzel tudjuk mértékletesen csökkenteni a lázat. Ezek a hűtőfürdők, hogy bemerítjük a gyereket a hideg vízbe, meg ilyesmi, tehát ez mondjuk annak jó, aki hozzá van szokva a szauna utáni jeges fürdőhöz, de akihez nem, az kínzásnak számít. Tehát ezt most így el kéne felejteni. És hát az ilyen csuklóra, bokára helyezett vizes ruha, körülbelül annyi haszna van, mint hogyha az ágylábára tennénk a vizes ruhát, nem a saját lábunkra, tehát ennek a világon semmi. Legfeljebb a közérzetet javíthatja, hogy na, ott végre érez egy kis hűvösed, de a lázcsillapítás szempontjából teljesen hatástalan.
Kéz a kézben táncolunk, csillagok közt álmodunk, veled lenni olyan szép, szívem csak érted ég. Holdfény csókja arcodon, szerelmünkben ott ragyog, kéz a kézben sétálunk, végtelenbe szárnyalunk. Mosolyod a remény, minden percünk körül ünnep fenn az égen, a csillagok éjjel nálad maradok. Holdfény csókja arcodon, szerelmünkben ott ragyog, kéz a kézben sétálunk, végtelen remény,
tükre, minden percünk örök ünne. Fenn az égen a csillagok, éjjel nálad maradok. Holdfény csókja arcodon, szellemünkben ott ragyog. Kéz a kézben sétálunk, végtelenbe szárnyalunk. Kéz a kézben táncolunk, csillagok közt álmodunk. Veled lenni olyan szép, szívem csak érted ég. Holdfény csókja arcodon, szerelmünkben ott ragyog. Kéz a kézben sétálunk, végtelenbe szárnyalunk. Mosolyod a remény tükre, minden percünk öröm ünnep. Fenn az égen a csillagok, éjjel nálad maradok. Holdfény csókja arcodon, szerelmükben ott ragyog. Kéz a kézben sétálunk, végtelenbe szárnyalunk.
Van egy kis zavar egyébként szerintem abban is, hogy honnantól számít ugye láznak valami. Mert hogy egy 37 fokos testhőmérséklet az egy hőemelkedésnek számít, nem láznak. 38 foktól számít láznak. Ugyanakkor már 37 foknál hajlamosak az emberek csillapítani azt, ami még el sem indult tulajdonképpen. És ezáltal akkor nem teszünk jót a szervezetünknek, hiszen nem hagyjuk, hogy ő dolgozzon.
Ez pontosan így van. Tehát úgy látszik, hogy ön teljesen felkészült a lázcsillapításból. Bár mindenki
igyekszik ilyen... a gyerekekkel az ember lépést tartani, ugye?
Igen, tehát bár mindenki ilyen tudatosan csinálna ezt a dolgot. Igen, valóban arról van, hogy 37 és 38 között hőemelkedésről beszélünk, 38 fölött lázról, és 40 fok fölött magas lázról. Tehát a 39-40 fok között én azt mondom, hogy ha nem rombolja nagyon a közérzetet, akkor nyugodtan lehet hagyni a lázat dolgozni. Hát a lázcsillapítással kapcsolatban pedig tényleg akkor kezdjük el, amikor valóban ilyen problémánk van. Azt látjuk nagyon sokszor, hogy nem csak a láz egyik bevezető tünete a felső légúti betegségnek, hanem valamilyen fájdalom. Például vírusfertőzés esetén nagyon gyakran ilyen izomfájdalom, izomlázszerű fájdalom van.
Itt fáj ott, mindenünk.
Ott a végtagokban már szinte az ember a hajához sem mer hozzáérni, mert ott is úgy érzi, hogy szinte fáj a fejbőre. Na most ilyenkor mit szokott csinálni az ember? Azt mondja, hogy nem tűröm ezt a fájdalmat, bevesz egy fájdalomcsillapítót.
Mert nincs rá időm.
Igen.
Ezt mondják ugye a reklámok is, hogy erre nincs időm.
Tehát bevesz erre a fájdalomra egy fájdalomcsillapítót, aminek egyébként lázcsillapító hatása is van. Tehát, hogyha nem tűri, nem viseli ezeket a fájdalmakat, akár a torokfájást, akár a fejfájást, akár az izomfájdalmakat, és bevesz egy fájdalomcsillapítót, ezzel már megakadályozza igazán a gyógyító láz kialakulását. Na de hát ilyenkor mérlegre kell tenni, hogy most viselem ezt a fájdalmat, vagy azt mondom, hogy na jó, ebből most már elegem van, és akkor valószínűleg a védekező láz nem fog tudni kialakulni. Tehát ilyenkor mérlegre kell tenni az embernek, hogy mit meddig tűrök.
Milyen egyéb tünetei vannak még most, ha maradunk az influenzánál?
Hát az influenzánál maradva először is néhány jellemző dolgot hadd mondjak már a jelenlegi járvánnyal kapcsolatban. Éppen ma néztem át a statisztikai adatokat, és ebből az derült ki, hogy az influenza fertőzés gyakorisága a 35 év alattiaknál a leggyakoribb, tehát az összes influenza fertőzés 67%-a 35 év alattiaknál jelentkezik. Az ettől idősebb korosztálynál sokkal kevesebb, tehát a fennmaradó egy harmad jelenik meg az idősebb korosztálynál, és akkor itt egy kis elgondolkozás, vagy eltöprengés, hogy ez meg miért van?
Miért, igen.
Hát ez azért van, mert ahogy korosodik az ember, egyre inkább találkozik influenza járványokkal. És ugyan tudjuk, hogy minden influenza járványt újabb és újabb vírus mutáció, tehát a genetikai változása idézi elő az influenza vírusnak, ami miatt a szervezetünk, minthogyha egy új vírussal találkozna, nem tud olyan módon védekezni, de aki már több évtizeden át több vírustörzsel találkozott, annak van egy ilyen halvány átfedő védettsége, vagyis, ha találkozik egy kissé átalakult, de régre is emlékeztető vírussal, akkor ő sokkal enyhébb tünetekkel fogja elkapni ezt az új fertőzést. Tehát a szervezet az már egy kicsit a régi-régi memóriájából elővesz, hogy minthogyha már láttam volna valahol ezt a vírust, és akkor hamarabb védekezik ellene a szervezet, tehát kevésbé súlyos influenza tünetek alakulnak ki. És akkor nézzük a jellegzetes tüneteket. Ugye egyrészt a láz. Nem mindenkinél van, akinél csak hőemelkedés van. Ez mindig a szervezet sajátjától, saját reakciókészségétől is függ. A másik, ezek a mindenféle fájdalmak. Na ez aztán nagyon tipikusan jellemző a vírusfertőzésekre. Fejfájás, izomfájdalmak, és akár a torokfájás. Azt látjuk, hogy az igazi bakteriális fertőzéseknél, ahol a mandula van begyulladva, vagy a torokképletek, ott a torokfájás domináló tünet. A vírusfertőzéseknél már ilyen kaparó érzés, egy kis fájdalom, vagy csak nyeléskor érzett fájdalom, de nem olyan állandó, erőteljes a fájdalom. És megindulnak a nyálkahártyán a úgynevezett vazomotor reakciók, ami azt jelenti, hogy elkezd váladékot termelni, védekező váladékot termelni a légút. Mert hogy próbálja eltávolítani az ott megtelepedett vírusokat, meg a nyálkahártyán kialakuló gyulladás is arra készteti a nyálkahártya sejteket, hogy bővebben válasszanak el folyadékot, tehát a kísérő folyamat a nátha.
Tehát akkor próbál megszabadulni tőle a szervezet.
Hát higgyét megszabadul, meg mondom, maga a gyulladásos reakció a nyálkahártyán minden esetben egy ilyen fokozott váladékképződést vált ki. Ezek a kezdeti bevezető tünetek. Hogyha ez a légúti fertőzés alsóbb légutakat is érint, tehát lejjebb is terjed, mert nyilván nem csak kifelé fújjuk a levegőt az orrunkon, hanem befelé is szívjuk, és hogyha a befelé szívás során ugye ezek a kis a párásított levegőben, az alsóbb légutakba is bekerül a kórokozó, akkor az alsóbb légutaknak a nyálkahártyáján is ki tudja váltani a gyulladásos reakciót. Így nagyon gyakran látom a légcsőgyulladást, annak jellegzetes tünete a száraz köhögés. Tehát nincs még bőváladékozás, vagy csak egy ilyen nagyon enyhe vizes váladékozás, mint az orr nyálkahártyánál. Tapasztaljuk, hogy ilyen vizes orrváladék van, és ez egy ilyen száraz köhögésre ingerli az embert, különösen azért, mert ugye a légút nyálkahártyájának van egy ilyen védekező mechanizmusa, úgynevezett csillószőrös hengerhám fedi az alsóbb légutakat, és ezek a csillószőrök, ezek úgy mozognak, hogy az őket fedő nyákréteget fölfelé hajtják, kifelé a légutakból, föl egészen a hangrésig, és a hangrésen át, ahogy följön ez a vizes váladék, a tüdő légzőfelületén lerakódott mindenféle anyagokat, akár a porszerű anyagokat és mindent, ami oda esetleg bejutott, azt is szépen kihozza. Ezt úgy hívják, hogy a tüdő öntisztulási folyamata, ilyen szakkifejezéssel azt mondják, hogy mukociliáris clearing mechanizmus, ami nagyon érdekes módon, nekem nagyon tetszik ez a kifejezés, tehát, hogy a nyák rétegnek a öntisztító mechanizmusa. Tehát így védekezik a szervezet, és akkor egy pillanatra én itt megállok, mert vannak a dohányos emberek. És azt látjuk, hogy egyrészt a dohányzás során a szervezetbe bekerülő mindenféle anyagok, de többek között a nikotin is képes arra, hogy lebénítja ezt a csillószőrös hengerhámot, vagyis a csillók nem viszik kifelé ezt a nyákot, hanem így pang az egész.
Így tud megtelepedni tulajdonképpen?
És ebben meg tud telepedni, és jó helyet. Tehát nem tud tisztulni a tüdő, nem tud tisztulni a légút. Emlékszem rá, amikor anatómiából tanultuk ezt, akkor az anatómia professzor azt mondta nekünk, hogy nézzük meg a dohányosokat. Ugye éjszaka nem kezd fölkelni, vagy nem szokott fölkelni a dohányos, hanem inkább alszik. Tehát egész nap szívja a cigit, nem köhög, mert ugye le van bénítva a tüdő öntisztulása. De reggel, mikor fölkel, még mielőtt rágyújtan az első cigarettán, azt mondja, jó nagyot köhög, és köp egy akkorát, hogy az betakar egy tyúkot is. Hát ezen az egész hallgatóság hatalmasat nevetett, hogy elképzeltük, hogy ez tényleg hogy van. Úgyhogy én ezt azóta is megjegyeztem, hogy igen, magára lel a nyálkahártya, nincs lebénítva az öntisztulás, és valóban reggel az első köhögés, és mit tesz ilyenkor a dohányos? Azonnal rágyújt az első cigire, hogy ne kelljen neki köhögnie, és lebénítja a tüdő öntisztulását, és ennek a következménye a dohányzás okozta összes légúti probléma, mert le van bénítva a tüdő öntisztulása. Na, akkor térjünk vissza a száraz köhögéshez, tehát amikor még csak ilyen vizes váladék van, és nem ilyen sűrű trutyi, hogy ilyen hétköznapi kifejezéssel éljek, akkor csak köhétsel az ember, de az izgalmi állapot miatt, meg a nyálkahártya vérbőség miatt rendkívül kimerítő, ilyen száraz, folytó köhögési rohamok vannak, olyannyira, hogy van, akinél ez a köhögés már a végén öklendezésbe, vagy akár hányásba is torkolik, mert egyszerűen nem bírja abba hagyni a köhögést. Na most ilyenkor nyilván azt szoktuk csinálni, hogy nem köptetőt adunk, mert nincs mit kiköpnie, nincs olyan váladék, ami igazán ki tudna jönni, hanem köhögés csillapítót adunk. Na most ez nyilván orvosi megbeszélés tárgyát képezi, hogy most milyen típusú köhögésre mit adjunk. Tehát ilyenkor én mindig azt szoktam tanácsolni a betegeimnek, hogyha ilyen tünetei vannak, vegyék fel a kapcsolatot a házi orvosukkal, ugye aminek többféle módja lehet, az egyik, hogy felkeresi a házi orvost, ezáltal jó esélyt adva a járvány tovább terjedésének, hiszen akkor elmegy a betegváróba, ahol esetleg hasonló sorsú emberekkel találkozik, és ha eddig csak influenzája volt, de ott mellette köhög egy covidos vagy egy RSV-s, akkor még azt is be tudja magának szerezni. Tehát ez a, hogy is mondjam, rosszabbik kényszer megoldás. De ha van telefon, vagy pedig a házi orvos üzemeltet olyan webes felületeket, amin keresztül föl lehet vele venni a kapcsolatot, akár egy közösségi rendszernek a üzenő felületén, ami nem nyilvános, hanem személyes üzenő felület, vagy egy e-mail formájában, vagy akármilyen típusú telefon segítségével, tehát vezetékes telefon, vagy internetes telefonon keresztül. A lényeg az, hogy vegye fel a szakemberrel a kapcsolatot, aki részletesen kikérdezi, milyen jellegű az a köhögés, ha van köpete, akkor az milyen színű, milyen sűrű, nehezen szakad, nem szakad, jön föl valami, stb. És akkor ennek alapján el lehet dönteni, hogy akkor esetleg vény nélkül kapható köhögéscsillapítókat. Itt is óriási választék van, mindenféle szirup, tabletta, por, akármilyen formában lehet kapni köhögéscsillapítókat. Például az izlandi zuzmó tartalmú is nagyon jó szokott lenni ilyenkor, és akkor ez nem a reklámhelye, mert nagyon sokféle dologban van izlandi zuzmó, de úgy szokták reklámozni, hogy hallott már valaki izlandi pónit köhögni? Hát azért nem köhög, mert ő izlandi zuzmót fogyaszt. Na, visszatérve a köhögésre, tehát abban az esetben, hogyha száraz ingerköhögésről van szó, akkor köhögéscsillapító kell. Mihelyt megjelenik a nyákképződés, bőségesebben, vagy sűrű tapadós, és már a légvételnél és a köhögésnél is lehet hallani, hogy igen, ez már hurutos köhögés, tehát mintha valami mozdulna a köhögés során, na olyankor szoktuk azt javasolni, hogy köptetőt, tehát nyákoldót szedjen. Itt is van vény nélkül kapható rengeteg gyógyszer, És olyankor tényleg az orvos tanácsára kell megválasztani, hogy melyik lenne a legjobb. Vannak laikusok, akik nagyon jól érzik ezt, és már a saját tapasztalatuk alapján tudják, hogy na most erre a köhögésre akkor én olyat veszek, ami köhögéscsillapító, a másik esetben pedig jó, most már túl vagyok ezen, akkor most már olyat veszek, hogy úgy folytatom, hogy nyákoldó legyen. Gyakori és viszonylag jó ilyen, hogy is mondjam, köptető menedzselés az a forma, hogyha napközben, tehát reggel és délben veszi be a nyákoldó köptetőt, éjszakára viszont inkább bevesz egy köhögés csillapítót, hogy nyugodtan tudjon aludni. Nyilván, ha nagyon bőséges a köpetürítés, akkor, vagy hát ez a váladékképződés, akkor sem folytjuk le igazán. Hát azoknál a betegeknél, akiknek ilyen légzőszervi krónikus problémáik vannak, ott nyilván teljesen egyedi szaktanácsadás szükséges, hogy most akkor mondjuk egy COPD-s beteg, tehát akinek ilyen krónikus légúti tüdő folyamata van, hogy akkor ő most ebben az esetben mit használjon. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ha már itt a köhögésnél tartunk, és a COPD-s betegeknél, hogy vannak olyan krónikus betegek, akiknél a nyugalmi fázisban is betelepednek, vagy ott vannak betelepedve légúti kórokozó baktériumok, de visszafojtott formában, mert ugye használják azokat a szájon át belélegzőbe szívandó gyógyszereket, ami magát a gyulladásos folyamatot féken tartja. Viszont, hogyha jön egy ilyen, például egy influenza, vagy egy RSV, vagy egy COVID-fertőzés, az az immunrendszert lenyomja, lepréseli. Ezáltal helyet csinál azoknak a kórokozó baktériumoknak, vagy inkább azt mondom, hogy alkalmat teremt a kórokozó baktériumoknak arra, hogy így, na most, jó van, legyen ott az immunrendszer, gyerünk, akkor most fertőzünk. És akkor önmagát, mint egy befertőzi, tehát szétterjed a kórokozó baktérium a légutakban, és ezáltal ugye megjelenhet a vírusos betegségnek az utószövődménye. Nagyon gyakori tapasztalat ennek a járványnak a kapcsán, hogy tipikus influenzás tünettel küzd az első három napban, ezek a jellegzetes izomfájás, fejfájás, stb., tehát amiket mondtam, vizes orrfolyás, ilyenek, és aztán utána a tüneti szereknek, amivel tudja csökkenteni, mert csak a tüneteket kezeljük ilyenkor, bár van most már olyan vírus ellenes gyógyszer, ami a vírus szaporodását gátolja, és ez érvényes mindegyik vírusra. Ha az első három napban tudjuk adni a pacienseknek, akkor már a vírusfertőzés időszakában sokkal rövidebb lecsengésűvé tehetjük. Ez vényköteles gyógyszer, ezt a saját kezelő orvosával, házi orvosával kellene megbeszélni. Eredményesen használható. Én az idén kezdtem el igazán használni ezeket a gyógyszereket, és azt látom, hogy tényleg nagyon jól megfogja. Nem hagyja, hogy elhatalmasodjon a vírusfertőzés, és nem hagyja, hogy kialakuljon a vírusfertőzés utáni második betegség. Tehát azt látjuk, hogy 3-5 nap alatt lezajlik a vírus tünet többsége, és aztán egy kicsit konszolidálódik, köszöni szépen, jobban van, és mondjuk visszamegy dolgozni, és akkor egy hét elteltével egyszer csak megjelenik, hogy piszokú fáj a torkom, rossz a közérzetem, megint hőemelkedésem vagy lázam van, és ilyenkor, mikor megvizsgáljuk a beteget, akkor kiderül, hogy na, most már megjött a bakteriális felőfertőződés.
Még mondtál. Úgyis a lényeg, aki mer, az nyer és kész. Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt. Telik az élet, de nem baj véget.
Most akartam éppen kérdezni, hogy mikor lehet létjogosultsága az antibiotikumnak, hát akkor ekkor.
Igen. Tehát, ha nem sikerült megfognunk rendesen a vírust, vagy a vírus annyira legyengítette a szervezetet, hogy a környezetünkben, vagy akár a szárnyálkahártyán, vagy ormellék üregben, vagy akár az ornyálkahártyán ott lévő egyébként kórokozásra hajlamos baktériumok eddig olyan csiraszámban olyan kevés volt, hogy nem tudott beindítani gyulladásos folyamatokat, mihelyt lerombolta az immunrendszer védekező képességét ez a vírusfertőzés, ezek a baktériumok hozzálátnak szaporodni, és kialakul a másodlagos szövődménye a vírusfertőzésnek, vagyis a bakteriális fertőzés. Engem azt szokott útba igazítani leginkább. Nagyon jellegzetes a torokkép. És ezt úgy ajánlom mindenkinek, hogy jól nézzen bele a torkába, amikor ez fáj. Álljon oda a tükör elé, nyissa ki jó nagyra a száját, és mondja azt, hogy E, nem azt, hogy A, mert ha A-t mond, akkor fölemelkedik a nyelvgyök, és kitakarja a hátsó garatfalat. Hogyha kinyitja a száját jó nagyra, és azt mondja, hogy E, és minél mélyebb hangon mondja azt, hogy E, akkor a nyelvgyök szépen lejjebb süllyed, és láthatóvá válik a hátsó garatfal. Ha mondjuk egy kis lámpával, egy okostelefon világításával belevilágít a torkába, akkor láthatja, hogy a hátsó garatfal hogy néz ki. Vírusfertőzés esetén azt látjuk, hogy a hátsó garatfal, minthogyha ilyen kis pici piros göbök lennének rajta, egyrészt pirosabb, de nem egyenletesen vérbő, hanem olyan foltosan vérbő. Ott vannak ezek a kis pici granulómák, tehát ilyen kis, úgy mondjuk, hogy granulált a hátsó garatfal, tehát ilyen apró szemcsék, esetleg egy ilyen vékony nyákfilm is, vagy nyákcsorgás is lehet ott, és erezett. Tehát nem ilyen haragos vörös, egyenletesen vérbő, hanem ez a jellegzetesen granulált erezett hátsó garatfal van, és nem látható sűrű váladék, csak egy ilyen fényesebb nyákréteg. És általában ez csak a hátsó garatfalon van, a garat íveket, két oldalt, meg a mandulát kevésbé érinti. A bakteriális fertőzésnél jellegzetesen egyenletesen vérbő az egész hátsó garatfal. Ezeket a granulákat nem látjuk, tehát ezt a kis apró kis göbös valamit, és esetleg már ilyen sűrűbb, kevésbé átlátszó váladékcsorgást is észlelünk, és általában két oldalt a garatívek, vagy a úgynevezett nyelvcsap, ami ott középen belóg, az is vérbővebb lesz. Hogyha még vannak mandulák, azok szépen megduzzadnak, jó pirosan, láttunk olyat is, hogy szinte összeér a két mandula. Tehát az a bakteriális fertőzése jellemző, az egyenletesen vérbőgarat, és ilyenkor már az esetek többségében a nyaki nyirokcsomók is tapinthatók. Vírusfertőzésnél kevésbé van még nyaki nyirokcsomó, mert ahhoz idő kell, hogy kialakuljon. Nyaki nyirokcsomó duzzanat a bakteriális fertőzésnél az rendkívül gyakori kísérő tünete. Na és ilyenkor már indokolt az antibiotikum. Megfelelő antibiotikum, minél kevésbé széles spektrumot érdemes választani, mert a széles spektrumú antibiotikum az nem csak a torokban levő kórokozókat nyírja ki, hanem a normál flórát, a mikrobiomot is, ami nekünk egy első védelmi vonalunk a kórokozókkal szemben, azt is helyrevághatja, és hát innentől kezdve nyitott kapu minden kórokozó számára a szervezetünk, ha helytelenül alkalmazunk antibiotikumot. Ezért, ha antibiotikumról van szó, és mondjuk valakinek az előző betegségéből maradt helytelen módon otthon antibiotikum, akkor ne kezdje el azonnal szedni, hanem hívja fel az orvosát, megbeszélik, hogy mi van, ha szükséges, akkor vizsgálat, és elmondhatja azt, hogy nekem még van ilyen antibiotikumom, és hát hogyha kellőképpen intelligens a beteg, és jó a kapcsolat a házi orvossal, akkor van úgy, hogy azt mondom, hogy jó, ez most nagyon jó, akkor most kezdje el szedni, de nem lesz elég, ezért én még vagy ugyanilyet, vagy egy ehhez hasonló antibiotikumot írok föl folytatásként, hogy legyen meg az a kúra. Tehát ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy olyan 5 napig érdemes végigszedni, mert hogyha túl rövid ideig szedi valaki a kórokozó ellen az antibiotikumot, akkor gyakorlatilag visszaszorítja valamelyest a fertőzést.
Akkor kezdünk jobban lenni.
Igen, kérdezni. És akkor egyúttal megtanítja a kórokozót arra, vagy a kórokozó mellett levő egyéb más baktériumokat arra, hogy hogyan védekezzen ezzel az antibiotikummal szemben, és egy következő fertőzés esetén már a rezisztens, az antibiotikumot jó kiröhögő baktérium fogja majd a betegséget okozni, és akkor már sokkal nehezebb tovább lépni.
Arról beszéltünk, hogy milyen vény nélkül vagy vénnyel kapható szerek vannak erre a betegségre, viszont arról nem beszéltünk, ami szerintem nagyon széles körben elterjedt, hogy a házi szereket hogyan alkalmazzuk ilyenkor. Antivirális azt mondják a méz, a fahéj, mások a pálinkára esküsznek. Van-e ezeknek valamilyen létjogosultsága a vírusokkal szemben?
Hát gyógynövényeknek van. Tehát hurutoldó hatása van a kakukkfűnek, a lándzsásúti fűnek, ebből lehet teját készíteni, akkor a hársfát említettem, a kamilla az itt kevésbé hatásos, kakukkfű, hársfa, igen, ezek mint ilyen gyógynövény teja alapú szolgáló dolgok. És hát ezen kívül ugye a méz. A méznek van egy olyan hatása, hogy békíti a nyálkahártyát, tehát ad egy olyan bevonatot rajta, amitől az embernek jobb a közérzet, és amellett a mézben egy csomó hasznos anyag is van, ami az immunrendszernek is jót tesz, illetve akár még baktériumellenes hatású is lehet a nyálkahártyán, tehát hogy javítja egy kicsit a fertőzés valószínűségét, csökkenti. Hát a pálinkával kapcsolatban annyit, hogyha az elég tömény, akkor annak van egy fertőtlenítő hatása, de hát akkor én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki úgy veszi a szájába a pálinkát, mint a pálinka kóstolók, hogy jól átöblít, gargarizál, és utána ki is köpi. Mert hogy ugye ez lenne a jó, de például a fokhagyma, direktbe a fokhagyma. Na hát annak ugye lesz egy olyan következménye, hogy még a bőr is fokhagymaszagú lesz, hogyha az ember szépen megrákcsálja a fokhagymát, de ez is jó. Van, aki a pálinkába áztatott fokhagymát, meg így már élvezetek.
Pálinkába áztatott mézes fokhagyma.
Igen, körülbelül. Szóval vannak mindenféle ilyen próbálkozások. Tehát azt gondolom, hogy kultúra függő, nem igazán specifikus, de tüneteket valamelyest javító beavatkozások ezek.
Nem beszéltünk még a szövődményekről, itt a műsoridő vége felé. A tüdőgyulladás azt gondolom, hogy egy nagyon veszélyes megbetegedés szövődménye már annak, amit ugye elkaptunk esetleg.
Igen. Úgy néz ki, hogy a jelenleg kórházba kerülő, influenza járvány idején kórházba kerülő pacienseknek intenzív ellátásra olyan 10-12% gyakorisággal van szüksége. Ez azt jelenti, hogy ott már komoly alsó légúti szövődmények vannak. Mivel említettem, hogy az influenza vírus az lenyomja az immunrendszernek a reakciókészségét. Látjuk például, az is vérképben jellegzetes, nagyon gyakori, hogy a normál fehérvérsejt szám szinte megfeleződik, tehát leesik a felére a fehérvérsejt szám az influenzavírus hatására. Tehát ez önmagában már egy kórjelző dolog, bár a legpontosabb meghatározás, hogyha ilyen orrnyálkahártya vagy garatnyálkahártyáról vett mintával megcsináljuk azt a gyors tesztet, ami ugye mind a COVID alatt terjedt el. Most már vannak olyan kombinált tesztek, amiben ott van az influenza vírus kimutatása is, tehát az igazán jellegzetes, hogyha valakinél ez van. De visszatérve a szövődményekre, tehát hogyha lerombolódott az immunrendszer védekező képessége, akkor bakteriális fertőzés alakulhat ki. A leggyakoribb esetben influenza vírusnál látjuk ezt, de látunk influenza vírus okozta tüdőgyulladást is. Ebben az esetben például az antibiotikum hatástalan, vagy pedig kiegészítő kezelésként szolgál, mert lehet, hogy kevert dologról van szó, tehát a vírus beindította a tüdőgyulladást, ugyanúgy, mint a COVID-nál a COVID, ezeket a gyulladásos folyamatokat, és erre rárakódhat még bakteriális fertőzés is. Ilyen esetben a vírus okozta tüdőgyulladás kezelésére általában szteroidot szoktak használni, de hát ez már intézményi keretek között kell, hogy történjen. 60-70 éves kor fölött a területen szerzett tüdőgyulladás az kórházi ellátást igényel. Kell egy röntgendiagnosztikus háttér, tehát megnézni, hogy hol is van, milyen góc, mekkora kiterjedésű a tüdőgyulladás. Lehetséges, hogy egy kis oxigén kiegészítés kell a légzés, illetve a légzőfelület, csökkent légzőfelületen áttörténő oxigén felvétel elősegítésére. Egyéb más kiegészítő támogató kezelések kellene, szoros laborkontroll látni, hogy vannak olyan laboratóriumi vizsgálati módszerek, amivel kimutatható, hogy a tüdőgyulladás hátterében most vírus áll, vagy pedig bakteriális fertőzés, vagy azzal társult bakteriális fertőzése. Tehát ezek a vérvételi módszerek, ezek egy része házi orvos által is kérhető, tehát az úgynevezett CRP, C-reaktív protein szintje. A vörösvétes süllyedés, amit hát sokáig csak szinte egyedüliként láttunk laboreredmények között, hogy akkor ez igen valami gyulladásos folyamatra utal, az félrevezető, tehát az kevésbé útbaigazító, de a CRP, és van egy olyan vizsgálati módszer, amit csak fekvőbeteg vagy járóbeteg szakrendelés kérhet, tehát házi orvos nem kérhet, ami annak a kimutatására szolgál, prokalcitonin, ami azt mutatja ki, hogy ténylegesen bakteriális fertőzés van-e. És ugye ezek a laboratóriumi vizsgálati lehetőségek általában fekvőbeteg gyógyintézetben adottak, tehát ezért az idősebb korosztályt, az elesettebb állapot, társbetegségek gyakoriságának jelenléte, illetve az egyéb más támogató kezelések eldöntése, vagy annak a lehetősége miatt intézeti kezelésben szoktuk inkább részesíteni. Otthoni, tehát fiatal, stram, erős, mindenféle probléma, egyéb más társbetegség nélküli szervezeteknél, hogyha látjuk, hogy tüdőgyulladás van, az otthon is bátran kezelhető. De én ilyenkor is meg szoktam csináltatni egy mellkasröntgent, hogy lássuk, mekkora kiterjedésű, hol van, milyen területen. Nyilván előtte a fizikális vizsgálattal, tehát hogy az ember meghallgatja a tüdőt. Vannak olyan tüdőgyulladás formák, amelyek úgynevezett centrális, tehát valahol a tüdő közepén van, és azt nem biztos, hogy halljuk a hallgatózáskor, hogy olyan klasszikus, úgynevezett lebenyes, lobáris tüdőgyulladásról van szó, ott általában nagyon jó, tipikus hallgatózási lelet van, illetve fizikális vizsgálattal eldönthető, hogy mekkora kiterjedésű és milyen típusú gyulladásról van szó.
Szerintem valahonnan innen fogjuk majd folytatni a bakteriális megbetegedésekkel legközelebb, és akkor talán még megint elő kell, hogy majd kerüljön a tüdőgyulladás és annak tipikus tünetei akár. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, doktor úr.
Köszönöm én is a figyelmet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egriházi orvos beszélt az influenzáról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, technikus kollégám Péderi Zsolt és a műsorszerkesztője Beresz Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.